Eredményes élettalálkozó 2012. augusztus 24-e. Gondolkodj, amíg még nem késő.
Oké. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a szokásos eredményes élettalálkozó pénteken, itt akik itt vagyunk, és sziasztok, akik hallgattok, és néztek bennünket határainkon belül és kívül. Együtt vagyunk, ha bár kilométerek sokassága választ el bennünket. És rossz hír, hogy Sanyi nincs, ne bántsatok, kérlek. Viszont itt van Kau Gyuri, és nem leszek túl hosszú, mert nagyon, nagyon várom Gyurinak az üzenetét. Ő az egyik oszlopa az eredményes élettalálkozónak, és Sanyival évekig minden pénteken együtt szolgáltok. Emlékszem, hogy az üzenetei milyen átformáló hatással voltak az életemre, és csak egy jó barátom, és köszönöm, Gyuri, hogy a barátod lehetek, és hogy együtt szolgálhatunk. Köszönöm. De igazán ezt mindenkinek elmondhatnám itt. Mit szólnátok, ha imádkoznánk? Drága Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked Sanyit. Imádkozzunk érte. Nagy nyomás van az életén, és áld meg őt, hagyd neki kegyelmet, és vigyázz rá. Emeld ki a körülményeiből. És köszönjük igazán, annyira sokat adott hozzá az életünkhöz, ahogy őt használtad. Köszönjük. Köszönjük az ő hatalmas ajándékát. És köszönjük, hogy itt vagyunk ma reggel. Köszönünk minden egyes embert, akik hallgatnak, néznek, velünk vannak. Nincs nagyobb szolgálat, és nincs kisebb. Nem lesz attól nagyobb valaki, hogyha beszél, és nem lesz kisebb, hogyha nem beszél. Nem erről szól. Mindenki egyaránt fontos. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, Jézus. Áld meg az életünket, üzenj nekünk. Adj békességet a szívünkben, ebben az őrületben. Szeress minket. Add, hogy ezt elfogadjuk. Te nevedben imádkoztunk. Ámen. Oké. Lukács 23:47. Jézus, amikor keresztre feszítik, sőt 46-tól is olvashatjuk az utolsó mondata, és kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, mi történt, dicsőíti az Istent mondván, bizony ez az ember igaz volt. És az egész sokasság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtérre. Azt hiszem, hogy ez... nem. Még egy mondat. Hogy hiszem azt, hogy egyetlen mondat képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. Egyetlen mondat. Amikor elkezdtem hallgatni az eredményes élettalálkozót, akkor az volt a vágyam, hogy halljak egy mondatot, ami megváltoztatja az életemet. És igazán minden egyes eredményes élettalálkozón hallottam egy olyan mondatot legalább, ami formált a szívemen. És hogyha van egy ilyen várakozásod, akkor figyelj, meg fog történni. Ha vadászol arra az egy mondatra, akkor lehet, hogy segíteni fog neked. Csak még mielőtt az üzenetre tértem volna, ez annyira fontos dolog, hogy legyen egy várakozásunk a szívünkben, legyünk felkészültek. Tehát még Jézus ott függ, meghalt, és ott van a sokasság, és akkor jöttek rá, hogy ki volt ő valójában. És akik ott voltak a kereszten, azok egy régi zsidó szokás szerint a megbánás jeleként a mellüket verték, és megtértek. De késő bánat. Úgy értem, ott lesznek a mennyben, és megmenekültek, de akkor is lekéstek valamiről. Lekéstek valami nagyszerű dologról. Nem így vagyunk mi is az életünkben? Van-e, annyira alkalmasak vagyunk arra, hogy valami szent dolgot csak így hétköznapivá romboljunk, hogy egy jelentőségteljes dolgot jelentéktelennek lássunk, hogy egy értékes dolgot értéktelennek nyilvánítsunk. Nem így vagyunk az életünkben? Van egy érték a közelünkben, és nem vesszük észre. Lehet, hogy ő egy ember. És ez az ember meghal. És utána ismered fel az értékét. Volt már veletek ilyen? Velem volt. ha az édesanyádnak még tegnap nem hívtad fel, akkor most vedd fel a telefont. Nem most, az alkalom után. Vagy ha nézed, hívd fel, és mondd, hogy szeretlek, édesanyám. Édesapám, szeretlek. Ha van egy barátod, akkor, és régen nem beszéltetek, akkor hívd fel, és mondd, hogy szeretlek. Hiányzol, gondoltam rád. És a kereszténységünkben van egy nagy érték, hogy kimondhatjuk az érzelmeinket. Nem kell egy állarcot viselnünk, és én mondhatom Gyurinak, Gyuri, szeretlek. És ez valami férfias dolog, szerintem. Hogy egy férfi azt mondhatja egy másik férfinek egy jó indulattal a szívében, hogy szeretlek. Tudod, amit a világ nem tart férfias dolognak, az igazán férfias dolog, hogy mondhatjuk az igazi érzéseinket. Szeretlek, Gyuri. Tudod, ez annyira nagyszerű. Tudod, ha van egy ember, akit nem kedvelsz, és távol tart tőle valami, akkor hívd fel. Hívd fel most. És mondd, hogy szeretlek. Túl rövid az élet, hogy elválasszon bennünket valami jelentéktelen dolog. Tudod, ki vagyok én, hogy engem meg lehet bántani. És egyébként meg lehet bántani. Amikor szellemben járok, amikor a Biblia lapjai szerint gondolkodom, az írás szerint, akkor nem lehet megbántani, mert ki vagyok én, csak egy nyomorult teremtmény. Tudod, ha valaki azt mondja rám, hogy te hazug, nem engem bántott meg igazán, hanem Isten. Tudod, ki vagyok én, hogy engem meg lehessen sérteni? Csak hív fel a barátodat, akitől elválaszt valami. Vedd fel most a telefont, és mondd, hogy szeretlek. Rövid az élet ahhoz, hogy rosszul éld. Tudod, és annyit szoktam mondani. Azt hiszem, hogy egy pásztor Scheller idézet. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egy embertársunkban ne ismerjük fel az értéket, amíg velünk van. És aztán kesergünk. Ó, milyen értékes ember volt. Bárcsak beszéltem volna vele. Bárcsak több időt töltöttem volna vele. De már nincs rá lehetőség. Elkéstél. Úgy értem, elkéstél. Tudod, de ennek nem kell így lennie. Van egy történet. A 1848-as szabadságharcunkban harcolt egy pap, fegyver nélkül. És volt egy nagyon híres csata, a Branyiszkói áttörés, ahol a honvédek nem tudtak áttörni ezen a hágon, mert olyan erőkkel védték, és olyan jó volt természetileg ez a hágó, hogy nehéz volt áthaladni rajta. És aztán egyszer csak, amikor már úgy látszott, hogy tényleg nem tudják győzelemre vinni ezt a dolgot, egy pap rohant előre, csuhában, fegyvertelenül egy keresztel a kezében, és ez annyira lelkesítette a honvédeket, hogy sikerült az áttörés, és ezt a papot aztán később élete végéig úgy hívták, hogy a Branyiszkói pap. És aztán börtönbüntetés szenvedett, sok évet ült, azt hiszem Kufsteinben, akkoriban sok magyar raboskodott különböző erődökben, és aztán, amikor megöregedett, tanár lett, egy tanító, egy falusi tanító, aki gyerekeket tanított. És a gyerekek gyűlölték őt, mert szigorú volt, tudod, szigorú volt, és követelt, és befektetett az életükbe, de követelt. És nem volt egy vicces ember állítólag, és az emberek, a gyerekek gyűlölték, és egy nap nem ment többé órára. És bejött az iskolaigazgató, és azt mondta, hogy gyerekek, a tanárotok meghalt. És voltak, akik mosolyogtak a teremben, végre megszabadultunk tőle. Végre ez a kellemetlen alak, tudod, elment. De az iskolaigazgató folytatta. Most, hogy már nincs itt közöttünk, mert megkért rá engem, hogy amíg él, ne mondjam el, hogy ki volt ő valójában. Tudjátok, hogy ki volt ő? A Branyiszkói pap. És akkor mindenki tudta, hogy ez mit jelent. Tudod, és többen sírva fakadtak. És egy gyerek megszólalt halkan. Óha tudtuk volna, mennyire szerettük volna. Később bánat. Úgy értem, lemaradtatok valamiről. És az életünkben sokszor lemaradunk valamiről, én is, tudod. Én is lemaradok valamiről. Ezek az emberek is lemaradtak valamiről a keresztnél. De sokan lemaradtak akkor is, amikor Isten megérkezett a földre. Egy nyomorúságos istálóba. Sokan lemaradtak. A lemaradtak azok, akikhez igazán jött. Tudod, akik őt várták, már 1000 év óta ők lemaradtak. De nem maradtak le az alázatosok, a szegény pásztorok nem maradtak le, nem maradtak le a azok az a valószínű asztrológusok, akik jöttek, a bölcsek. Ja, ők nem maradtak le. És tudod, beszélünk arról, hogy annyira jó ez a gondot, hogy mit jelent embernek lenni. Erről lesz majd egy jó előadás. De az ember Isten képére lett teremtve. Egy Isten képmását hordozzuk. És sokszor azért maradunk le nagy dolgokról, mert önmagunkra tekintünk. Azért, mert Sátán megpróbál bennünket a saját képmására átalakítani. Tudod, hogy Apostolok cselekedetei 3.13-ban az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő fiát Jézust. Kit ti elárultatok és megtagadtátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. Az életnek fejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. Amikor a sok torz ember közé megérkezett a tökéletes kép, tudod, akkor nem ismertük fel, nem szerettük őt, nem tudtuk elviselni. Annyira tökéletes volt, annyira szent volt, hogy nem tudtuk őt elviselni. Így hát meg kellett ölnünk. Azért beszélek több eszemben, mert mi is megtettük volna az adott szituációban. Ha ott vagyunk, és mi vagyunk azok a zsidó főpapok, akik védelmezzük a saját igazságunkat. Mi is megöltük volna a Krisztust. Az a baj. És tudod, ahelyett, hogy beláttuk volna a bűneinket, tudod, azt mondjuk, mi nem vagyunk bűnösök. Egyszer Nagy Frigyes császár a potsdami börtönben járt. És a rabok panaszkodtak neki, hogy ártatlan vagyok, mindenki ezzel bombázta, hogy császár, engedj szabadon, ártatlan vagyok. És találkozott egy rabbal, aki azt mondta, hogy felség, a jogos büntetésemet töltöm, tényleg bűnöző vagyok. És azt mondta Nagy Frigyes, hogy ezt az embert azonnal engedjék szabadon, mert megrontja ezt a sok ártatlan embert. Úgyhogy tehát kiengedték az embert, és mi is azt mondjuk, hogy én mondom meg, hogy én bűnös vagyok-e, vagy nem. Én szerintem nem vagyok az. De egy Mózes első három fejezete leleplezi, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy hogyan támadt a bűn az emberben. Tudod? És nagyon érdekes, hogy korunk egyik legnagyobb ateista előadója és filozófusa, Richard Dawkins, ő tagadja azt, hogy létezne gonoszság. Tagadja. De miért szerintetek? És erről már beszéltünk, ez egy filozófiai bizonyítás. Azért tagadja, mert hogyha van rossz, akkor kell lennie jónak is. És hogyha van jó és rossz, akkor ez azt feltételezi, hogy van egy abszolút erkölcsi mérce. Viszont ha van egy ilyen mérce, akkor kell lenni valakinek, aki ezt felállította. És tudod, hogyha azt állítod, hogy van rossz és gonoszság a világban, azzal bebizonyítottad, hogy Istennek muszáj, hogy létezzen. Ez filozófiai szükségszerűség. Úgyhogy Richard Dawkins már ki sem áll vitázni keresztény apologétákkal. A múltkor láttam egy vitát, ami nem volt vita, mert Richard Dawkins széke üresen maradt. Oké, ott volt egy üres szék. William Craig-el kellett volna kiállnia, de nem mert. És van az interneten jó néhány apologéta, és azt hiszem mi is azok vagyunk, Gyuri, Sanyi, meg én. Ez hitvédelmet jelent, hogy ez a keresztény teológiának egy tudományága igazából, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy Isten létezik, hogy a Biblia az az első szótól az utolsóig az igazság, és hogy kik vagyunk mi emberek. Az ateizmus az azt mondja, hogy Isten nem létezik. És a humanizmus, a modern korszellem pedig tovább megy, és azt mondja, hogy te vagy Isten. Ez milyen érdekes, tudod, hogy te mondod meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És Ádám és Éva ugyanezt választotta, hogy mi, tudod, azt mondta, hogy mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. A dacára annak, hogy Istennel úgy voltak közösségben, hogy még csak törvény sem volt ellenük. És sokan azt mondják, hogy Isten igazságtalan, hogy ezt megengedte. Tudod, de csak gondolj bele, hogy mit birtokoltak ők, és aztán miért veszítették el. Ez annyira érdekes, hogy a korszellemnek, a mai korszellemnek az az egyik eredménye, hogy már semmit nem jelent az embereknek a tény és a bizonyíték, ez a két szó. Már nem számítanak a tények és a bizonyítékok. Azt mondják, hogy a logikának nincs köze a valósághoz. Figyelj, itt támad egy feszültség. Mert mindenki logikusan éli az életét. Nem nagyon van, aki nem a valóságnak megfelelően éli az életét, azok zárt intézetben tengetik a napjaikat. Tudod, elmegyek dolgozni, és elvégzem a munkámat. Az egy logikus cselekvés, és alkalmazkodom a valóság tényeihez. Befizetem a számláimat, megpróbálom a kapcsolataimat optimálisan működtetni. Nem mondom azt a legjobb barátomnak, hogy te állat, mondjuk. Vagy értitek, jó esetben megpróbálok arra törekedni, hogy logikusan éljem az életemet. De milyen érdekes, hogy amikor Istenről van szó, akkor az ember eldobja a logikát. Akkor nem szeretne logikusan gondolkodni. Miért? Mert hogyha logikusan kezdesz gondolkodni, akkor Istenbe fogsz ütközni. Amikor nézzünk egy házat, akkor biztosak vagyunk abban, hogy ennek volt egy tervezője és egy kivitelezője. De ha ránézünk a Földre és a naprendszerünkre, akkor azt mondjuk, hogy a véletlen műve. Ha a kezedbe veszel egy könyvet, akár a Bibliát, akkor azt mondod, hogy hát igen, ezt emberek írták. Úgy értem, volt egy szerzője. De ha a DNS-re gondolsz, amiben 3,1 milliárd karakter ír le bonyolult irányítási rendszerekkel, kódolva és tömörítve egy tervrajzot, ami az emberi test felépítését biztosítja, akkor azt mondod, hogy ez is a véletlen műve. Értitek a logikátlanságot? Azért, mert hogyha logikusan akarunk gondolkozni, akkor bele fogunk ütközni Istenbe. Oké, nem tudod kikerülni, de tudod, hogy ezek annyira érdekes dolgok. És vannak tudományágak, és tudom, hogy ezek a tudósok sok idegen szót használnak, sok szakkifejezést, de a lényeg akkor sem változik. A kérdés nem változik, mi az élet értelme. És a tudomány azt mondja, hogy mindent lehet bizonyítani tudományosan, de nem lehet. A tudomány az alapvető kérdésekre nem tud választ adni, hogy honnan van az élet, honnan van az embernek az erkölcse, honnan van a tudás, és hogy mi lesz velünk a halál után. Hol vannak a válaszok, amik pedig annyira evidensnek tűnnek? A tudománynak vannak korlátai, és nem becsüljük le a tudományt, mert tiszteljük és szeretjük a tudósokat, nem erről van szó, de hogy ne tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget az emberi tudásnak, mint amekkora van valójában. Tehát ne mondjunk búcsút a logikának. És mire van szükségünk embereknek? Sok minden dologra gondolhatunk, de igazán tudjátok, mire van szükségünk? Megbocsájtásra. Megbocsájtásra. Azért, amit tettünk, amit teszünk, és amit tenni fogunk. Igazándiból szeretetre van szükségünk, meg igazságra, és megbocsájtásra. Hol van az a hely? De hol van az a hely, ahol megbocsájtanak nekünk? Hol van az a hely a tudománynál, vagy egy plázában, vagy az új autóm, az majd megbocsájt, akkor minden rendben lesz. A nagy házam, akkor lekerül a szívemről ez a súly, ami ott van, de azért tagadom, nehogy szembe kelljen nézni vele. Nem, tudjátok, hol van a megbocsájtás helye? Azon a kopott kis hegyen, a Golgotán, ahol a kereszt állt, és tudom, hogy a kereszt már rég elporlat. De ott van a megbocsájtás helye. Ott van az a hely, ahol minden ember találkozhat, aki csak élt a Földön valamikor, független attól, hogy miben hisz. A buddhista, a hindu, van egy történet. Ezt már többször elmondtam, bocsássatok meg, de talán van, aki nem hallott, a kedvenc történetem. A Ravi Zakariás, aki az egyik legnagyobb hitvédő jelenleg a világon, egy békekonferencián vett részt Izraelben, Izrael és Palesztina határvidékén. És egy sejk imámnak volt a vendége, sejk Dalel, a Hamas egyik alapítójának volt a vendége, egy katolikus püspök kíséretében, és voltak még néhányan velük, egy vacsorán vettek részt. És hát a Hamas, azt tudjátok, hogy igazából egy terrorszervezet. ők azt mondanák, hogy hazafiak, nem tudom eldönteni, nem is nagyon szeretném, nem politizálunk. Emberek ők is. Tudod, szomjazó emberek, szükséget szenvedő emberek, becsapott emberek. És a sejk, tudod, ő vitte a szót egész este. De a végén lehetett tőle kérdezni. Mindenki kérdezett valamit, Rabi is kérdezett, azt nem mondta el, hogy mit kérdezett, de azt mondta, hogy a sejk válasza nem tetszett neki. És a végén még mielőtt asztalt bontottak volna, odafordult a sejkhez, és azt mondta, hogy sejk, azt hiszem, hogy nem találkozunk többet ebben az életben, de valamit el kell, hogy mondjak neked. Itt egy közeli hegyen, Ábrahám, aki te is elismersz ősapádnak, feláldozta a fiát Istennek. És most azon ne vitatkozzunk, hogy melyik fiát, mert nem ez a lényeg. Azért, mert tudjátok, az arabok azok Iszmáel, azt mondják, hogy Iszmáelt akarta feláldozni, nem Izsákot. És Ravi azt mondta, hogy figyelj, ne vitatkozzunk, mert nem ez a lényeg. Maradjunk annyiban az egyik fiát. De szólt egy hang az égből, hogy ne tedd meg, majd én gondoskodom áldozatról. És figyelj, sejk, alig 2000 évvel ezelőtt itt egy szintén közeli hegyen Isten beváltotta az ígéretét, és nem kímélte a fiát értünk. És csak azt akarom neked mondani, hogyha mi nem fogadjuk el ezt az áldozatot, akkor a te és az én fiaim fognak elesni a csatamezőkön a hatalomért és a területekért vívott háborúban. Ezt nem engedhetjük meg, tudod. És néma csönd volt. Le lehetett volna ejteni egy tűt a padlóra, és meghallották volna. Ez merészség volt. Tudod, és véget is ért a beszélgetés, és hogy mentek ki, a katolikus püspök csak annyit mondta, hogy Ravi, azt hiszem, hogy Isten szólt rajtad keresztül. És hogy kimentek a kocsihoz, és be akartak szállni, akkor a Ravi érezte, hogy valaki keményen megfogja a vállát, megfordítja, és a sejk volt egy nagy testű ember. És Ravi mondta, hogy megrémült, azt hitte, hogy meg akarja verni, de hogy megfogta két kézzel, és megcsókolta két oldalról, és azt mondta, hogy Mr. Zakariás, maga egy jó ember, és remélem, hogy még találkozunk. Értitek? Hogy a megbocsájtásra van szükségünk, hogy a kegyelemre van szükségünk, hogy elfogadjuk ezt az áldozatot. Lehetsz hindu, muzulmán, ha buddhista, ateista, tudod, de ott van a szívedben, ott van a szíveden a teher, ott van a lelkiismeretet hangja, megpróbálhatod elcsitítani, lehetsz vallásos ember, járhatsz templomba, elmehetsz zarándokútra, tudod, de nem fog menni, nem fogsz tudni megszabadulni. Itt van nálunk egy szabadság, ezt hirdetjük, a kereszt, a hely, ahol mindannyian találkozhatunk, tudod, függetlenül attól, hogy hol élünk, vagy miben hiszünk. Isten azt mondta, hogy nem azoké a kegyelem, akik futnak, akik akarják, tudod, akik meg akarják szerezni maguknak, hanem azé, akik elfogadják az ő kegyelmét. Ez annyira, annyira fontos, és van itt egy szabadság, egy tökéletes megbocsájtás, szentek lehetünk, és nem kell az öregedő képünket nézni a tükörben, tudod, az egyre több ráncot, mert nem arra figyelünk. És csak befejezésképpen csak még egy történet, hogy az elveszett képünkről, amik voltunk valaha, hogy, és ezt is Rabbi mesélt, és milyen érdekes, hogy egy magyar példát mondott, alig akartam hinni a fülemnek. És ezt ő mesélt egy előadásában Amerikában, hogy volt egy magyar hadifogoly, Tamás Andrásnak hívták. A második világháborúban fogságba esett a Don kanyarnál, tudjátok, a második magyar hadsereg, amikor vereséget szenvedett. És 55 évet töltött egy szibériai elmegyógyintézetben. 55 évet. És egy magyar stáb talált rá. Ez akkoriban elég nagy nyilvánosságot kapott, szenzáció volt, nem volt annyira régen egyébként, és hazahozták őt. De hogy amikor a stáb ott járt kint, ennek az embernek még mindig valamelyes tiszta volt az elméje, nem őrült meg teljesen, pedig az egész élete elveszett. És az első kérés az volt, hogy adjatok egy tükröt. És kapott egy tükröt, belenézett. 55 éve nem látta a saját arcát, és sírva fakadt, és elejtette a tükröt, kiesett a kezéből. Miért? Azért, mert ő egy 20 évvel ezelőtti fiatal, szép arcra emlékezett. Tudod, és most nem nézett más szembe vele, csak egy öreg, ráncos arc, tudod, a halál pillantása. Hogy amikor Isten nélkül gondolkodunk, és úgy nézünk tükörbe, akkor onnan a halál fog visszanézni ránk. Tudod, tudod, az egyre ráncosabb arcunk, vagy ahogy telnek az évek. De nekünk nem kell így gondolkodnunk, mert mi megtaláltuk azt a képmást, amit elveszítettünk. Tudod, megtaláltuk Jézus Krisztust. És hogy mit jelent embernek lenni, azt egyedül ő mondhatja meg. Tudod, a férfi a kereszten, aki elvett az összes bűnünket, ha oda mehetünk az összes többi, oda hívhatjuk az összes többi embert, tudod, a családodat, a barátaidat, az ellenségedet, a szomszédodat, a buddhistát, a hinduistát, gyere, hagyd a többi, gyere a kereszthez, ott van a megbocsájtás. És amikor megbocsájtanak, ha átélted azt az érzést, hogy megvannak bocsájtva a bűneid, akkor megérted, hogy mit jelent a minden ismeretet felülmúló békesség a szívedben. És Jézus Krisztus ezt kínálja, ez lehet a miénk, ezt hirdetjük. Amen? Oké. Okay. Gyuri, kérlek, gyere.
Oké. Okay. Sziasztok. A nagy kiváltság és nem is tudom, megtiszteltetés itt lenni veletek. Köszönöm Ernő bátorító szavait és szeretettel és igazsággal átitatott bölcsességét, ezt lehet így mondani, hogy ezek a szavak tényleg, amik itt elhangzottak, azoknak van súlya, volt súlya, és jövőre vonatkozóan is, úgyhogy ezeket érdemes így ezeket megtartani, hogy hála Istennek, a Attilának, Gergőnek, többieknek, Petinek, akik lehetővé teszik, hogy ezt így közzé tegyük, és újra hallgassuk a Évának, aki ezt szokta írni. Mert ez tényleg fontos, és nagyon sok mindent adott nekem. Ez olyan volt, mint 3-4 üzenet egybe. És szeretnék majd egy rövid gondolatot elmondani, és tényleg annyira érdekes, hogy ebben a világban milyen felszínessé válnak a kapcsolataink, és ezt már az ipari forradalom elején az emberek elkezdték megélni, de ami most van, az valami egész más léptékű, hogy az emberek teljesen eldurvulnak, elszemélytelenednek. És kérdezték tőlem emberek így, vagy hát így feljött, így beszélgettünk. Néztük a tűzijátékot a háztetőn, mert onnan látszik, és csak így valaki így feldobta így ugye a nagy pompa, meg minden között, hogy miért olyan durvák az emberek? Miért van az, hogy a világ egyre durvább? Hogy erre mi lehetne a megoldás? És hát mondta, hogy hát az ők is maga szerény módján, ő próbál mindenkivel jó lenni, mindenkivel rámosolyogni. És egy szinten ez segít valóban, de a megoldást, hogy az Ernő is mondta, ahogy beszélt a mélyen lévő problémákról, ezt nem fogja megadni. És nehéz erre egy rövid választ adni, mert mondhatnánk persze teológiai kifejezéseket, hogy az eredendő bűn, a bűnbeesés, és aztán az ember büszkesége, ami elutasítja a megbocsátást, de hogy azért ezt még az ember így felfogja, ahhoz lehet, hogy kell egy kis idő, de erről beszélni kell, és ez engem is így rádöbbentett arra, hogy mekkora értéke van annak, hogy erről itt merünk beszélni, nem pedig egy liberális módon így. Azt csak arról beszélünk, amit az emberek hallani akarnak, mert nem arról szeretnénk beszélni. Arról szeretnénk beszélni, amire valóban szükségük van az embereknek. És tényleg az emberi kapcsolatokban megnyilvánul ennek a világnak a valódisága, a durvaságban, a felszínességben. Valaki küldött egy képet nekem, rajz volt, egy ilyen kartún fotó, hogy mondják ezt, egy ilyen rajz ábra. És egy temetés volt, és ott volt a koporsó, rengeteg szék, de csak két ember ült a székeken, és a háttérben két ember beszélgetett, és mondják, hogy senki nem jött el, pedig a Facebookon 2000 ismerőse volt. És hogy körülbelül ennyit jelent. Ennek ezek a kapcsolatok sokszor. Úgy értem, persze sok mindenben segít, és nem akarom ledegradálni, mert néha, amikor tényleg így az ember kapcsolatba tud lépni valakivel 20 éve nem is tudta, hogy létezik, vagy hol lakik. De ugyanakkor, ha erre áttevődik a hangsúly, hogy csak ezek a kapcsolataim, az hosszú távon káros, azt hiszem. És nagyon érdekes tényleg, hogy milyen irányba megy a világ. És picit meg szeretném vizsgálni röviden egy ilyen áttekintést arról, hogy a Biblia és a tudomány, amire az Erna a végén említett dolgokat. Mert szeretünk gondolkodni. Nem itt olyan emberek vagyunk, akik szeretünk gondolkodni. Bár ugye ez nem a gondolkodás forradalma, de mégis ugye annak megcsapott így a szele, vagy hát ismeritek ugye Sanyinak az előadásai. És szeretnék négy területről beszélni. És ha tudományra gondolunk, és csak ha leegyszerűsítjük, akkor két terület van. A két területe van a tudománynak. Van egy, amit a tudomány már felfedezett, amit bebizonyított, és van egy olyan területe, amit még nem. Tehát úgymond a feltáratlan területek. És ha a Bibliára nézünk, akkor a Bibliának is van két területe, úgy értem, két téma, kicsit elbontam, tehát valamiről beszél a Biblia, és valamiről nem beszél a Biblia, nem? Csomó dologról nem beszél a Biblia, biztos ti is észrevettétek, olvastátok. És ugyanígy a tudomány is valamit már bebizonyított, és valamit még nem, és lehet, hogy nem is fog, ha hiszünk a Bibliának, mert a Biblia mond egy ilyet, hogy a tudomány soha nem lesz képes mindent felderíteni. Jó, na most ezeknek a meccéspontjait szeretném megnézni. Nézzük azt, hogy ki van jelentve a Bibliában, és tudományosan is be van bizonyítva. Ezt hívjuk az apologetika területének igazából. Tehát ez az a terület, az a gondolkodásunknak az a területe, amin keresztül összetudjuk vetni a tudományos tényeket a Bibliában kijelentett dolgokkal. És megnézzük, hogy mennyire fedik egymás, vagy nem. Vagy gondoljunk a valóságra, ugye amikor igazságról beszélünk, akkor a valóságot értjük alatta, hogy a Biblia például mennyire felel meg a valóságnak, és a tudomány mennyire felel meg a valóságnak. És ahol van átfedés, azok a pontok, ahol lehetnek valódi meggyőződéseink, és azokra építhetjük az életünket. És nagyon sok ilyen terület van, hál' Istennek. Isten kijelentette a legfontosabb dolgokat a Bibliában, és ezeknek egy jó része tudományosan is igazolható. Például egy kedvenc terület a történelem, és biztos mindannyian tudjátok, hogy az ásatások, az archeológia, az nagyban alátámasztotta a Bibliát. Egy nagyon híres brit archeológus mondta, hogy minden lelet, amit a Biblia bibliai helyszíneken végeztek, tehát ott Izrael és környékén, az mindegyik alátámasztotta a bibliai leírást, és soha nem találtak azzal ellenmondó bizonyítékot. Ez azért megdöbbentő, mert nem kevés ásatást végeztek arra fele. És sorra kerülnek elő újabb és újabb bizonyítékok. Tehát ez egy jó pont. A másik, ugye, amiket tudunk, tehát szintén az archeológia, de amiket tudunk népek, városok, országok történetéről, ugye a legjobban dokumentált Izrael története az ókorból, hála a Bibliának, és nagyon sokat tudunk róla, és más népek kultúráját is ezen keresztül ismerhetjük meg az ókorból. És szintén rengeteg bizonyíték van, ami alátámasztja ezt, hogy a Biblia igaz, hála Istennek. Tehát, hogy ez a mi vesszőparipánk, hogy nem is tudom, hogy ezeket megismerjük, feltárjuk. De nem csak a történelem területén vannak ilyenek, hanem a tudomány területén is. Ahogy a mai modern tudomány egyre jobban fejlődik, olyan dolgokat képes megállapítani, amelyről a korábbi generációknak fogalmuk sem volt, hogy van. Ugye a Jób könyvében mondja, hiszem 29. fejezet, 26. fejezet, 7. verse, hogy a Föld az, és lefordítom modern magyarra, de pontosan írja le, hogy a Föld valójában a semmi fölött lebeg. Tehát nem alátámasza van, nem valami teknős béka hátán van, meg nem tudom, mit hisznek még komolyan emberek tényleg, hanem a semmi fölött lebeg. És ugye ebből voltak nagyon középkorig egészen elég komoly viták, hogy ez most így van, vagy nem így van, míg aztán a modern tudomány bebizonyította, hogy hát valóban így van. És az ember el se tudta képzelni, hogy így a Földön kívül mi lehet. És tényleg, hát valójában mi van? Néhány milliárd bolygó, de meg csillag, de azon kívül semmi. Ugye értem, a nagy része az üres. Tehát valóban üres. Nem is tudom, tehát a világegyetem sűrűsége az tényleg így a nullához közelít. Tehát, hogy ilyen gyakorlatilag semmi. De nagyon érdekes, ha megnézel egy atomot, hogy az micsoda, van egy nagyon-nagyon pici atommag, és körülötte valahol néhány nagyon-nagyon pici elektron, ami kering, de hogy arányait tekintve ezek nagyon picik. És valójában ezt is csak most kezdik felfedezni, hogy mi az, hogy anyag valójában, mert nem is kéne itt semminek lenni, mert valójában olyan pici a tényleges anyag, hogy az nem szabadna, hogy látható legyen, vagy létező legyen. Mégis itt vagyunk, és meg tudjuk fogni. És ugyanígy, ha aztán lejjebb mentek erről, utána a Sanyi beszélt többet, hogy van ez a bizonyos Hoore elmélet, hogy aztán a kvantummechanika szintjén, tehát az atomoknál is kisebb tartományban, meg már csak elvileg hullámok vannak, rezgések, hanghullámok. Ami szintén egybevág Zsidók 11 beszámolójával, miszerint Isten szava, ugye alkotta és tartja fenn a világ mindenséget. És azért szintén elképzelhetetlen volt korábban, hogy ezt így gondolják. Ugye még 19. század végén Engels, Marx, ugye nagy materialisták még vallották, hogy az anyag minden, és csak az van, ami megfogható és látható. De sikerült mélyebbre látni az anyagnál, és látjuk, hogy valójában nincs ott semmi, vagy nem kéne, hogy ott legyen semmi, mégis van. Hogyan? És valamilyen szinten a Biblia erre ad magyarázatot, de valójában tényleg a tudomány ezen a szinten ezt mind alátámasztja. És aztán nem beszéltem még a proféciákról, amelyek szintén a történelem hatókörébe tartoznak, amikor megtaláltak olyan dokumentumokat, amelyek hitelesen Krisztus előttről származnak, amelyek megjósolják például Krisztus születésének idejét napra pontosan. Ugye a Dániel proféciája például, vagy Ézsaiás könyvében is van több profécia. És vírusról például. Úgyhogy ez a terület, most csak röviden akartam erről beszélni, az apologetika, amiről, ha minden igaz, hamarosan lesz egy előadásunk, egy konferenciánk, ami volt tavaly augusztusban, és ahol erről lesz szó, ahova majd lehet hívni embereket, ez a célja, hogy embereket hívjunk, és majd Ernő is fog még erről beszélni, most csak röviden megemlítem. Imádkozzatok ezért, hogy ez sikerüljön, mert vannak kihívások ezzel kapcsolatban. Jó? Oké. Aztán van olyan terület, oké, beszéltünk arról, hogy van, amit kijelent a Biblia, és tudományosan igazolható. Aztán van, amit kijelent a Biblia, de tudományosan nem igazolható. Nem a természet tudományok területére, vagy egyáltalán a tudományok területére tartozik. Ilyen dolog például az élet keletkezése, amiről az evolúció felállított egy elméletet, ami tényleg csak egy elmélet, de semmi bizonyíték, tehát tudományosan nem bizonyítható. A, mert ahogy Ernő nagyon jól mondta, a tudománynak vannak korlátai. És volt egy híres magyar fizikus, Wigner Jenő, vagy matematikus volt? Fizikus, azt hiszem, Wigner Jenő fizikus volt, talán az atom kísérletekben is szerepe volt. És ő mondta, hogy a fizika nem írja le a természetet, vagy a természeti jelenségeket, hanem csak a természeti jelenségek szabályszerűségét tudja leírni a fizika. Tehát, hogy nem tudja megfogni, igazából a tudomány nem tudja megfogni a létet, nem tudja megfogni a szeretetet, nem tudja megfogni a megbocsátást. Van ugye a pszichológia, mint tudomány, de az annyira nem exakt, aki tanulta, vagy esetleg gyakorolja, biztos tudhatja, hogy azért ott emberek nagyon nagyokat tudnak tévedni ezen a területen. De most beszéljünk arra a részéről, amit a Biblia kijelentett. És az első részből, az apologetika területéről bebizonyítható, hogy a Biblia, amiket állít, az mind igaz, amik metszetben vannak. Viszont amikről nem tudjuk bebizonyítani tudományosan, hogy igaz, ott csak a Bibliára támaszkodhatunk, és ez a, mondhatjuk így, a hit területe. Tehát ez amikor Zsidók 11.1, tehát nem ez a hit, hanem a meggyőződéses hit. Tehát elhiszem, amit a Biblia mond, az alapján, amit a többi bizonyítható dologról állít. Mert a Biblia azt is állítja magáról, hogy minden szava igaz. És innen tudunk az élet keletkezéséről például, hogy a bibliai beszámoló nagyon pontos, bár a Biblia nem természettudományos könyv, de mégis amikor természettudományos dolgokról beszél, azok helytállóak. Nem történelemkönyv, de amikor történelmi beszámolókat vagy történetekről mond, azt az archeológia mind alátámasztja. És amikor az emberről beszél, bár nem pszichológia könyv, de mégis a legpontosabb definícióját adja az embernek és a világnak, és a problémáknak. Vagy miért van halál? Nemrég beszéltek erről, hogy felfedeztek valami gént, ami állítólag azt okozza, hogy az ember élete maximum, nem tudom mennyi év, 110 év lehet, vagy 120, vagy minden, van Japánban van valami 120 éves ember, vagy, tehát körülbelül ennyi lehet, de hogy ez állítólag belénk van kódolva, hogy ennyi és kész. És ez szintén a Bibliában van erről szó, hogy Isten lekorlátozta szándékosan az emberi életkort. De miért van halál? Tehát a miértre nem tud választ adni a természettudomány. Azt meg tudja mondani, hogy van egy gén, ami azt okozza, hogy meghalunk, de miért van ott az a gén? Miért? És a Biblia a miértekre, azt hiszem, hogy nagyon jó választ ad abban azokon a területeken, amikről beszél. és bízhatunk benne, mert ez a másik, ami Sanyinak egy nagy kedvenc területe, amikor ugye hogy az igazság és a Biblia, és az Ernő is mondta, hogy tudunk-e élni az alapján, amit a Biblia mond? Tudsz-e élni az alapján, hívjuk filozófiának, világnézetnek, amit a Biblia tanít? Ez a kérdés. Vagy tudsz-e élni mondjuk a hinduizmus alapján, amit azt tanít? És ebből a Biblia kerül ki győztesen, mert ez az életszemlélet, amely egyedül érhetővé teszi ezt a világot. És ezért van még, hiszem, hogy élet, és a Tesszalonikai levélben Pál beszél erről, hogy ezért nem hatalmasodott el még a gonoszság annyira a Földön, hogy itt már tényleg élni se lehetne, mert Isten még ezt visszatartja, ennek a teljes kiterjedését. El fog jönni egy idő, a Biblia szintén erről beszél, amit tudományosan nem lehet bizonyítani, de hogy lesz egy 7 éves időszak, amikor akkora lesz a gonoszság a Földön, és olyan dolgok fognak történni, amihez képest 9-11, vagy a, nem is tudom, a második világháború csak a kis óvodások játéka volt a homokozóba. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva dolgok fognak történni. De a Biblia beszél arról is, hogy az embert miért gonosz, miért van gonoszság, honnan ered ez az egész. És, És ami a legfontosabb, amit el nem említett, hogy beszél arról, hogy mi a megoldás. És erre van szükségünk, hogy tudjuk, mi a megoldás, és ha már tudjuk, hogy mi a halálos betegség ellenszere, akkor azt pedig mondjuk el a többi embernek, valahogy adjuk át. És persze ez nehéz, mert nehezen, az emberek nehezen jönnek ki abból, amiben vannak. Az emberi büszkeség talán az egyik legerősebb ilyen hajtóerő. Másik a félelem. És emberek nehezen adják fel a világképüket, nyilván. És ezt értjük, mert emberek vagyunk. Jó, beszéljük még gyorsan arról, hogy van olyan terület, ugye, ami nincs kijelentve a Bibliában, de természettudományosan igazolható. És ugye ebből sok van, ezt a Szabó Peti szoktam mondani, nagyon igaz, hogy van igazság a Biblián kívül. Tehát a Bibliában, ami le van írva, igazság, de ugyanakkor van olyan igazság, ami nincs leírva a Bibliában, és ez teljesen normális. És vannak nagyon gyakorlatias dolgok, nagyon fontos dolgok is akár, bár a legfontosabbak azért benne vannak, de lehetnek fontos dolgok például, hogy hogy épül fel egy atom, hogy működik egy számítógép, laptop, vagy palmtop, vagy mik ezek, okostelefon, meg hogy működik a energiátvitel, stb. És hogy ez teljesen normális. Viszont nagyon veszélyes a terület, mert nagyon sok tévedés is van, csak gondoljunk az evolúcióra, mint a legnagyobbra, ami sorra dől meg már századunk eleje óta, tehát a 20. század eleje óta, vagy talán már korábban is sorra cáfolják meg, mégis még mindig áll, és mindig tanítják. Nyilván van mögötte egy szellemi erő, ami ezt mozdítja. Volt egy híres fizikus, Max Planck, Nobel-díjas fizikus, aki azt mondta, hogy azok a rossz elméletek, azok a hazugságok, ezek nem úgy tűnnek el, hogy az emberek egyszer csak meggondolják magukat, és aztán már megtérnek ebből, és már nem hiszik ezeket, hanem sajnos legtöbbször ez úgy történik, hogy ez a generáció kihal, aki hitt ebbe a hazugságba, és a felnövekvő generáció már nem ezt a hazugságot hallja, hanem az igazságot. És ő ezt a 19. század végén mondta. És mennyivel igaz ez manapság, ahol rengeteg hazugság van az emberekbe táplálva. És hogy picit arrogánsan áll az emberiség hozzá a tudományhoz. Tehát, hogy picit túl nagy jelentőséget tulajdonítunk neki, és nagyon, nagyon értékeljük és szeretjük a tudományt, többen tudós emberek vagyunk, ezt nem mondom. Jó, én csak egy egyszerű mérnök vagyok, de hogy én is szeretem a tudományt, és de ugyanakkor a legnagyobb akadály abban, hogy az ember túllépjen magán az a büszkesége. A legnagyobb akadály, hogy egy hazugságtól megszabaduljon, az a büszkeség. Mert valahogy ez olyan, mint hogy ilyen erősebb, a legerősebb ragasztónál is. Tehát, hogy így annyira tapad rám, nem tudom lefejteni. De amikor a keresztre nézek, és most ez lehet egy nagy ugrás, de amikor látom, milyen Isten, és mit tett én értem, és hogy mi az, amit milyennek a jelentősége számomra, az egy olyan megszabadító dolog, hogy ami nincs máshol. Az a legerősebb dolog az egész világon. Aztán John Bunyan, egy híres író, keresztény, 15. 6. század körül valahogy így élt, írt egy könyvet, a zarándok útja, és abban van egy kép, amikor az ember cipel egy hatalmas zsákot a hátán tele kövekkel, és nem tud tőle megszabadulni. Aztán van egy kép, hogy amikor ránéz a keresztre, és látja, hogy mit tett érte Krisztust, hogy ez mit jelent a számára, akkor lehull a hátáról az a hatalmas kőzsák. És valahogy így van az ember büszkeségével is szerintem, és talán az kövek egy része a büszkeséget jelképezi, hogy az ember büszkesége úgy lehull, amikor látja, hogy ki ő valójában, és hogy Isten hogy viszonyul mégis hozzá. De az ember nem érdemelne semmit, mert csak egy nyomorult bűnös vagyok, akinek tényleg nem járna semmi. Isten mégis kegyelmet ad, és még akkor is elutasítom őt. Egy ideig még, amíg élek, kapok kegyelmet, azaz kapok levegőt. Vannak emberek, akik szóba állnak velem, és hívőként is, hogyha lázadok Isten ellen, ha elutasítom őt akkor, és büszke vagyok, ő akkor is szeret, és hogy ez megtör engem. És mert az az Isten kép, amit az ember, ugye, főleg magából deriválva, amit magából vetít ki, ugye általában, vagy valami démoni kivetítés által, akik a ember alkotta Istenek, ezek nem ilyenek. Ezek nem irgalmasok, nem megbocsájtók, nem szeretők. Nézd meg a vallásokat, milyenek az Istenek benne. És csak követelnek, csak legyél jobb, mász feljebb a létrán, gyerünk, és nincs megbocsátás. És ha vétkezel, akkor nagyon nagy baj van. Akkor hát a leggyengébb az önsanyargatás, vagy ez a, amikor az ember így próbálja magát így büntetni azért, amit tett, de aztán tényleg így végtelenséget fokozni a vallásos, és ezeket hívjuk vallásoknak, mi az ember alkotta Isten képeket. Amikor az ember próbál megfelelni valaminek, ami valójában nem Isten, próbál megfelelni annak, hogy ő elfogadható legyen valaki előtt, aki, nem tudom, aki egy, csak egy szellemi hatalom, de nem Isten, hanem egy sötét oldal, való szellemi hatalom. Jó. Oké. Okay. És de tehát a megbocsátás, mint az Ernő mondott, és a büszkeségünk elvesztése az a keresztnél történik. És nem tudom, mennyit szoktatok gondolkodni erről, és lehet, hogy mikor az ember nincs olyan hangulatban, ez nem egy felemelő témának tűnik, de hogy gondolkozz a keresztről, és az, ami ott történt. Ugye volt régen ez a film, vannak ezek a Jézus filmek, meg volt ez a Passió nevű film, ami egy brutális film, és valakinek nem tetszik, valakinek tetszik. Én sok embert ismerek, akik megtértek ezen a filmen, és megváltozott az életük, úgyhogy dicsőség Istennek, akármilyen is ez a film. Tehát, hogy de ott valamit bemutat abból, amit Isten tett értünk. Valamit bemutat abból, ami a valóság. És járhatok így, vagy járhatok bedugott fejjel, az kicsit nehéz, de vagy teljesen, tehát így kizárva mindent, és csak én tudom, vagy letéve a büszkeségemet, nézhetek arra, aki Isten, és amit ő mond. És az életem akkor kezd, vagy abba, akkor mozdul a jó irányokba, akkor van olyan, hogy a megfelelő irányba fordul az életem, amikor Istennel vagyok képes gondolkodni, amikor Istentől tudok elfogadni és elhinni, amit mond. És ez megint honnan ered, és nem így szeretnénk, hogy az emberek gondolkodjanak, hanem a legelső terület, amiről beszéltem, beszélünk, az apologetika, hogy vannak bizonyítható tények, amelyek összhangban vannak a valósággal és a Bibliával, és a Biblia összhangban van a valósággal, ezekre építjük a hitünket azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik tudományosan nem bizonyíthatóak. És hogy egy valós alapon kell, hogy álljon az életünk. Van egy srác, aki nemrég jött a Gyülibe, és ő mondta, hogy nála ez volt az, ami így megfogta, ami így Istenhez visszavonta, hogy tudhatja, hogy valós alapon állhat a meggyőződése. Mert ő csak egy ilyen érzelmi hitben élt. Hozott egy döntést még tizenévesen, hogy szeretné Isten, de nem volt semmi alapja, ami bizonyítható. És aztán hallott itt Sanyitól tőlünk erről, hogy, hogy igenis van szilárd alapja, és bizonyíthatóan levezethető alapja annak, amiben hiszünk, és nem csak így hiszünk ugye a nagy vakvilágban. Ez nagyon fontos. És befejezem egy utolsó rész, amiről nem beszéltem még, ez a, ami nincs kijelentve a Bibliában, és ami tudományosan nem is bizonyítható. Ugye van egy ilyen terület is. Ez a nagy sötétség. Itt erről a Biblia is beszél, hogy van ilyen. Róma 11.33 vagy 33-ban vagy Abcsel 1.7-ben, hogy Isten bölcsessége végtelen és kikutathatatlan. És vannak olyan dolgok, amiket nem kötött az ember órára. És ezt ő tudja miért. Lehet, hogy a mennyben meg fogjuk ismerni ezeket. Valószínű, erre szoktunk így gondolkodni, hogy valószínűleg azért, mert nem bírnánk elviselni azt, ami a teljes igazság. Nem tudnánk elhordozni. És pont Ravi Zacharias-tól hallgattam egy anyagot, és arról beszélt, hogy az ateizmus, mint olyan, mint filozófiai fogalom ellen, így önmagában is egy hatalmas ellenmondás. Mert ahhoz, hogy valaki kijelentse, hogy nincs végtelen Isten, önmagának is végtelen legalább végtelen tudásúnak kéne lennie. Tehát azt mondani, hogy biztosan nincs végtelen Isten, az feltételezi, hogy én magam végtelen tudású vagyok, és rájöttem, hogy nincs végtelen Isten. Úgyhogy ez, mint ateizmus, egy önellenmondásos fogalom. Tehát ugye az ateizmus, ez a tagadó, a teizmus tagadása. Ez egy nagyon fura dolog. És ez megint honnan ered? A büszkeségből. Onnan, hogy nem, akkor lehet, hogy nem én vagyok a világ középpontja, lehet, hogy nem körülöttem forog minden. Ez nem jó. Lehet, hogy valaki felé felelős vagyok. Lehet, hogy valaki felé el kell számolnom majd mindazzal, amit tettem. És ez nem tetszik. És az ember próbál ma így élni, kibújni a felelősség alól, a következmények alól, és a gyakorlatban rövid ideig ez sikerülhet, de a Biblia zsidók 9-ben azt mondja, hogy elrendel dolog, hogy egyszer él az ember, és utána jön az ítélet. És meg kell állni mindenkinek Isten előtt. Ugye, vagy már most letérdelek Isten előtt, vagy akkor fogok, amikor mindenki térde fog hullani, ha akarja, ha nem. Mert eljön egy ilyen pont is a Biblia nagy fehér trónítéletként említi ezt. Vagy most elismerhetem azt, hogy félretéve a büszkeségem, hogy nem én vagyok a világ középpontja, nem én vagyok az egész élet középpontja, hanem ezt át kell adnom valaki másnak. Az életem akkor lesz rendben, hogyha átadom ezt az irányítást másnak, Istennek. És mindig lesznek felelősségeim, még mindig a döntéseket kell hoznom, mert Isten ezt beletervezte és így akarja, de egy egész más szintű ez a dolog. Ez tényleg olyan, mint hogy Attilától hallottam azt a példát, hogy nem is tudom, sokan mondják, hogy olyan, mint az ember, ugye, mint mennék egy nagy luxushajón, csak ez a luxushajó a Titanic. De minden rendben lévőnek tűnik, de megyünk a biztos halálba. És aztán Isten küldi a mentőcsónakot, szállj ki még most. Lehet, hogy minden rendben lévőnek tűnik. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy már érzed a halál szelét, belenézel a tükörbe. De itt a mentőcsónak, gyere. Van egy biztosabb hely, ami nem fog elsüllyedni. És lehet, hogy már süllyedünk, lehet, hogy már az ember érzi, és a mostani világhelyzetben már kevesen merik tagadni, hogy nincs probléma. Most már egyre többet beszélnek arról, hogy igenis nagyon-nagyon komoly problémák vannak világszinten is. És nem csak a gazdaság, nem csak az élelmiszeriparban, hanem globálisan az emberek lelkileg is komoly kihívásokkal kell szembenézni az embereknek. Teljesen ledegradálódott minden érték ebben a világban, és az emberek valahogy meglepő csoda folytán ezt kezdik érteni, érezni a saját bőrükön. Lehet, hogy nem mindenki, de globálisan tényleg, és lehet, hogy csak persze félelemkeltés, és ez egy felkészítés a nagy nyomorúságra, most megint azt mondva, nem tudom, lehet, de akkor is érezni a halálfúvallat. Költően mondva. De azért van még néhány ember, akinek be kell bizonyítani, hogy gond van. És amikor az ember rájön, hogy gond van, akkor van esély arra, hogy elfogadja a mentővet, addig biztos nem. És még akkor is, még az utolsó pillanatig is inkább a saját megoldásaikat próbálják használni, nem? Mint az a viccben az ember, aki árvízben ül a háztetőn, és Isten küld neki a hajót, aztán csónakot, hajót, mentőhelikoptert, és aztán a végén felelősségre mondja Istent, hogy miért nem mentettél meg, mert ugye nem fogadtál a segítséget. Ismeritek ugye ezt a... De ez nagyon is komoly. És ahogy... És hogy tényleg halálosan beteg minden ember, és a gyógyszer az egyedül Jézus Krisztusnak a megváltása, a megoldás az, ami meg tudja menteni az embert, ami ki tudja venni ebből a halálos vágányról, vagy halálos leszedelemből, amiben van és amifelé tart. És de ezt el kell tudni mondani nekik. És azt hiszem, mi mindannyian beszéltünk így, ugye, hogy nekünk ez a küldetésünk, ez a zászlónkra tűzve, hogy megmentsük az embereket. Már értitek, nem működik. Tehát, hogy már megvannak mentve, csak nem tudják, csak el kell, hogy fogadják. Ja, úgyhogy köszönöm, egy kiváltság az, hogy itt lehetem, köztetek, itt lehetek. Tervezem, hogy jövök, így innen tűzön-vízen át. És jövő héten, ha jól tudom, a Sanyi is jön. Szuper, és tényleg tartsátok őt imában, nagyon nagy kihívásokkal néz szembe folyamatosan. És Isten azért, biztos, azért bánik vele ilyen keményen, hogy mi ennek az áldásaiból aztán részesüljünk. De a mi részünk az is, hogy támogassuk őt, hogy bátorítsuk őt, ki milyen módon tudja, lelkileg, fizikailag, anyagilag, bármilyen módon. Jó, úgyhogy, és tényleg ez igaz a pásztorunkra is, pásztorainkra is, és tényleg amit tudunk tenni, azt tegyük meg, amit a haza megkíván, de a mennyei hazánk elsősorban, és aztán a magyar hazánk, mert magyarok is vagyunk. Jó, na, imádkozzunk egyet, jó? Köszönjük, Uram! Drága Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehettünk, köszönjük, hogy te szóltál hozzánk, tanítottál. Kérlek arra, hogy amit hallottunk Ernőtől, amit hallottunk utána, azt írd a szívünkben, írd a szívünkbe, és kérlek arra, hogy csak taníts, mélyítsd el, hogy értsük a te megbocsátásod mélységét, értsük azt, hogy mennyire fontosak az emberek, mennyire szeretette őket, mennyire szerezte minket, és mennyire a szíveden vannak azok, akik még nem ismerik az igazságot, és rohannak a vesztükbe. És ha valaki így hallgatja ezt most, hogy még nem biztos benne, hogy van örök élete, hogy nem biztos, hogy te nem vagy biztos benne, hogy a jó irányba haladsz, hogy az életed már biztos kezekben van, hogy ha úgy érzed, szétesik az életed, és ha úgy érzed, hogy nem találsz megoldást, válaszokat, megbocsátást, szeretetet, akkor kérlek arra, hogy fordulj oda Jézus Krisztushoz, aki ezt mind ingyen adja, mert ő már megfizette az árát. Ő ingyen kínálja a megbocsátást, mert ő kifizette a megbocsátás árát. Mondd azt neki, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt megtetted, hogy megbocsájtottál, hogy a halálodon keresztül életet adtál nekem. Szeretném ezt elfogadni. Szeretnék mennyben lenni majd veled. És hálát adok azért, hogy te szeretsz az összes hibám ellenére, és nem erre nézel, hanem arra, ha úgy látsz, azon keresztül, amit tettél, az áldozatodon, a megbocsátásodon keresztül. És ha ezt elmondtad Istennek, megköszönted neki, és elfogadtad szívedben, hitáltal, akkor örök életed van, és bár már a jó irányba mész, de még tanulnak kell, úgyhogy csak keress egy gyülekezetet, egy pásztort, egy lelki pásztort, és tanulj és fogadj el tőle. Köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy még egyszer tanítottál minket, hogy itt lehetünk. Te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Jó. És még egy dolog. A Bibliaiskola, nem tudom hányan tudjátok, szerintem legtöbben tudjátok, mi az a Bibliaiskola. De ebben az épületben van egy Bibliaiskolánk, és jövő héten kezdődik. Úgyhogy ha még nem vettél órát, vagy vettél, de most valamiért úgy gondolod, hogy mégse veszel, én bátorítalak, hogy legalább egyet vegyél fel. Nézd meg, most kötelezettség, elkötelezettség nélkül is benézhetsz bármelyik órára, ugye ez még így van, 2 hétig, úgyhogy általában 17:30-tól és 7:00-tól vannak órák, minden nap, kivéve szerdán, és gyere el. És hogyha majd ezt nézed, és közelben laksz, akkor is bátorítalak erre, hogy gyere, mert ha valaminek életet átformáló ereje van, akkor ez ez. Amikor valaki hallja Isten igéjét, ilyen koncentrációban, ilyen sűrűségben. Kiszámoltatán Pásztor Sere vagy Pásztor Kende, hogy egy bibliaiskolás szemeszter alatt, nem akarok hülyeséget mondani, de talán 30... Oké, több ezer vasárnapi iskolás, vagy vasárnapi istentiszteleti üzenetet hallasz egy fél évben. Rengeteget. Tehát, hogy több évnyi gyülekezet látogatást van besűrítve. Tehát egy picit intenzív, de van erre szükségünk, hogy picit így nagyobb dózisba kapjuk az igazságot. Okay, remélem, hogy át tudtam mondani. Úgyhogy gyertek, bátorítalak titeket. És ennyi. Amen. Jó, én köszönöm.